Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Roszkonyi Ádám vagyok. A banki csalások elleni védekezés új szintre lépett, 3 éves mélypontra esett. A sikeres átutalásos visszaélések száma, a banki védelmi rendszerek látványosan erősödtek, de az ügyfelek még lehetnének elővigyázatosabbak. Mondta az Inforádiónak a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
2024-ben több mint 31 milliárd forintot loptak el a csalók az ügyfeleknek a számlájáról. Ez tavaly már kevesebb, mint 20 milliárd forint volt, tehát egy nagy csökkenést látunk, és ezen belül is a 2025 negyedik negyedévét vizsgáltuk, arra vannak friss Magyar Nemzeti Bank adatok, és itt is azt látjuk, hogy egy negyedévet összehasonlítva az előző év utolsó negyedévével 28%-os mérséklődést látunk, tehát egyre jobbak a banki rendszerek, a Magyar Nemzeti Banknak is a központi csalás megelőző rendszere, visszaélésszülő rendszere, illetve az ügyfelek is látszik, hogy egyre tudatosabbak a pénzügyeikben, de még mindig sok veszély van, amit el kell hárítani.
Hogyha konkrétan a csalók által megszerzett összeget nézzük, akkor ott milyen változás van, tehát mennyi pénzt tudtak korábban megszerezni a csalók a különböző módszereikkel, és hová csökkent ez az összeg?
Csak a tavalyi utolsó negyedév 4,17 milliárd forintra csökkent az így megszerzett összeg, és ezen belül is érdemes ketté választani. Ugye vannak a lakossági csalások, abból szám szerint ugye sokkal több van, illetve vannak a cégeket érő csalások, hiszen a csalók rájöttek, ugye folyamatosan fejlődnek, ők is adaptálódnak, és rájöttek, hogy egy-egy céges ügyfél megtévesztéséből egy-egy csalás ellopott pénz összege, az ugye sokkal nagyobb lehet, mert egy cég számláján általában sokkal több pénz van, mint egy lakossági számlán. De ha a lakossági adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy éves szinten 35%-ot visszaesett a csalásoknak a száma, és a negyedév során, tehát tavaly utolsó negyedévben alig 3356 esetben jártak sikerrel a csalók, viszont ami rossz hír az az, hogy egy-egy csalásra jutó összeg az megnövekedett, az tavaly már 845 ezer forint volt. Ez is részben annak köszönhető, hogy egyre tudatosabbak, egyre profibbak a csalók. Nagyon sok olyan ügyfelet vertek át, amit valamilyen befektetési ígérettel, magas hozam ígéretével behúztak, átvertek, és ugye nyilván akik be akarnak fektetni pénzt, ott sokszor több százezeret, több millió forintot is beszeretnének fektetni a nagy hozam reményében, és ezért van az, hogy egy-egy ilyen csalásra már 845 ezer forintos kárösszeg jutott, ami a legmagasabb összeg egyébként, ami eddig volt lakossági csalásoknál.
Az elemzésükben kiemelik ugyanakkor azt, hogy a lakossági kárösszeg az 2,8 milliárd forintra csökkent a 2024 negyedik negyedévi 5 milliárd forintról, a teljes összképet viszont a vállalati szektor lerontja. Részben már utalt arra, hogy miért, mert egy vállalati számláról nagyobb összeget tudnak leemelni a csalók.
A vállalatoknál ugye kevesebb csalással találkozunk darabszámban, de egyre jobban rámentek. Itt ugye egy-egy vállalattól volt példa, hogy több milliárd forintot is egy-egy csalással be lehet hozni. És a vállalatoknál azt látjuk egyébként, hogy pont, hogy emelkedett a csalásoknak a száma 231-re, ez több mint 1,2 milliárd forint kárt jelent a vállalkozóknál, és itt egy-egy sikeres csalás átlagosan 5,2 millió forint veszteséget jelent egy cégnek, tehát ugye sok szorosa, amit egy lakossági ügyfél számlájáról le tudnak emelni. Valószínűleg ez nem is fog változni, a csalók egyre jobban rá fognak menni a nagy összegű csalásokra. Ne csodálkozzunk és legyünk gyanakvóak, hogyha közösségi médiában, interneten, számunkra ismeretlen weboldalakon, vagy akár hírlevelekben olyan befektetési ajánlatokat fogunk kapni, akár hozamgaranciával, amik mesések, tehát akár évente meg lehet duplázni a pénzünket. Tehát nagyon legyünk ilyenekkel gyanúsak, mert sajnos sok embert ezekkel behúztak. Ugye Magyarországon sokan azért nem annyira tapasztaltak a befektetések kezelésében, és hogy mi lehet egy reális hozamelvárás. Hogyha olyan üzeneteket kapunk, hogy 10-20-30-40% kamatot vagy hozamot garantálnak, az biztos, hogy csalás, mert senki nem szokott garantálni ennyit, hogy amit garantálnak, az az állampapír 5-7%-os kamattal, vagy egy banki betét. Bármi, ami e fölött van, és azt mondják, hogy garantálják, ott legyünk nagyon résen.
Gergely Pétert a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Országos piacfelügyeleti vizsgálatot indított az egyéni védőeszközök körében, különös tekintettel a napszemüvegekre, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A részletekről Eitmann Norbertet, a hatóság kommunikációs vezetőjét kérdezte Sipos Ildikó.
Az ellenőrzések célja, hogy a napszemüvegek biztonságosak legyenek, és hogy a fogyasztók csak olyan napszemüvegeket találjanak a forgalommal, legyen szó kereskedelmi forgalomról, vagy internetről, webáruházakról, amelyek biztonságosak. Ezért vizsgáljuk nem csak a termékek biztonságosságának jelöléseit, hanem a gyártó és forgalmazói tájékoztatók meglétét, hanem laboratóriumi vizsgálatok alá is veszik ezeket a napszemüvegeket. Ez azt jelenti, hogy a látható fény áteresztő képességét, amit az UV-sugárzás elleni védelem hatékonyságát vizsgáljuk, hiszen a napszemüveg pontosan tudjuk, hogy alapvető szerepet játszik a szem egészségének megőrzésében, mivel képes csökkenteni a káros UV-sugárzás hatásait.
Milyen gyakran fordul elő az, hogy hiányos vagy megtévesztő jelöléssel ellátott napszemüvegek akadnak fönn a hatóság vizsgálatán?
A korábbi évek tapasztalatai alapján az ellenőrzések mintegy negyedében találtunk olyan eseteket, amikor akár megtévesztő tájékoztatást nyújtottak a fogyasztóknak, akár a termék volt maga nem biztonságos, mert ezt az áteresztő képességet nem megfelelően kezelte. Ilyenkor természetesen mind a gyártót, mind a forgalmazót felhívjuk a jogszerű állapot helyreállítására, de nagyon fontos, hogy a nem megfelelő terméket a polcról le is vetetjük, tehát a forgalmazását megtiltjuk, hiszen az a cél elsődlegesen, hogy a fogyasztók ilyen termékeket ne vásárolhassanak.
Meddig tart majd ez a vizsgálat, illetve maguk a fogyasztók hogyan győződhetnek meg, hogy olyan terméket vesznek, amely valóban jó minőségű, és amelyik valóban védelmet biztosít az UV sugárzás ellen?
A vizsgálatok folyamatosak ősz végéig, hiszen pontosan tudjuk, hogy nem csak nyáron használunk napszemüvegeket, hanem már kora tavasszal és akár kora ősszel, késő ősszel egyaránt, így a vizsgálatok azok folyamatosak. A fogyasztóknak azt tanácsoljuk, hogy lehetőség szerint csak a megfelelő jelöléssel, magyar nyelvű tájékoztatóval ellátott és megbízható forrásból származó napszemüvegeket vásároljanak. Pontosan azért, mert a korábbi évek tapasztalata is az, hogy a nagyon olcsó, nagyon gagyi termékek, és különösen a harmadik országból online platformon keresztül rendelt termékek nem felelnek meg a nagyon szigorú uniós és magyar biztonsági szabályoknak, ezért azok veszélyesek a szemre nézve.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2,5 éves várakozás után jelent meg április 17-én a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, vagyis állami finanszírozással. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szerint ez az eljárás jelenleg nagyon lassú Magyarországon, ezért ennek gyorsítására, valamint a támogatási rendszer felülvizsgálatára van szükség. Szalóki Katalinnal, az Egyesület igazgatójával beszélgettem.
A legfontosabb, és ez azt gondolom nem is inkább a mi elvárásunk, hanem szerintem minden magyar beteg elvárása, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak jutni a magyar betegek azokhoz a kifejlesztett terápiákhoz, amik már léteznek, amivel már lehet gyógyulni. Ez jelenleg Magyarországon akadozik, nehézkes, nem teljesen egyértelmű, nem teljesen rendszer szintű, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez az, amiben a legfontosabb, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabb változást tudjon elérni egy új egészségügyi szakpolitikai vezetés.
Mennyi lenne az a optimális időtartam, amely alatt hozzájut a beteg a gyógyszerhez, egy újonnan kifejlesztett hatóanyagú gyógyszerhez?
Itt ugye nagyon sokban függ attól is, hogy mikor kerül bevezetésre az adott országban a gyártó által a terápia, de van egy erre vonatkozó Európai Uniós irányelv, amely 180 napon belüli döntést és pozitív megítélés esetén befogadást tart reálisnak. Ez ugye most jelenleg Magyarországon úgy néz ki, hogy nagyjából 2,5 év után lett most befogadás, tehát az látszik, hogy azért Magyarországon nagyon el vagyunk maradva, nem csak az irányelv esetleges elvárásától, de az európai sztenderdekhez képest is nagyon hátrányos helyzetben vannak emiatt a magyar betegek.
Április 17-én jelent meg az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé. rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással. Milyen jellegű gyógyszerekről van szó, és mit jelent ez a betegek szempontjából?
Ez a 83 darab gyógyszer, ez nem feltétlen csak új hatóanyagot jelent, nagyjából 40 az, ami új hatóanyag, a többi esetében pedig kibővített indikációk, itt mondjuk olyanra gondolhatunk, hogy egy onkológiai terápia esetén esetleg más vonalban is kaphatja a beteg, vagy mondjuk más típusú daganatra is kaphatja a beteg azokat a gyógyszereket, amik valamilyen szempontból már elérhetőek voltak, illetve olyan új, teljesen innovatív megközelítésű gyógyszerek befogadásáról is döntöttek most, amelyek eddig nem voltak. Itt például mondjuk egy CAR-T terápiáról beszélhetünk, ami az innováció egyik csúcsa most. Tehát végre ezekhez a teljesen új megközelítésű gyógyszerekhez is hozzájuthatnak a magyar betegek. Ezzel egyébként még nincs vége a feladatnak, hiszen most is jelenleg több mint 60 új gyógyszer vár befogadásra, de ezzel most azt gondolom, hogy azt az elmúlt 2,5 évben felhalmozódott döntés előkészítést tudjuk egy picit ledolgozni, ami azért most is nagyjából több 10 000 betegnek jelent éves szinten segítséget, tehát mondjuk onkológiai betegeknek, autoimmun betegségekre, neurológiai betegségekre, tehát nagyon sok olyan terápiás terület van, ahol ez valóban előre mozdíthatja a gyógyulását a betegeknek.
Van-e már időpont, vagy körülbelüli időpont, amikor mondjuk egy asztalhoz ülnek az új kormányképviselőivel?
Én azt gondolom, hogy még nagyon rövid idő telt el a választások óta. Megkezdtük a kapcsolatfelvételt, alapvetően én pozitívan nézek ez elé az időszak elé. Azt látom, hogy már eleve az a tény, hogy lesz egy egészségügyi minisztérium, az már mindenképp egy előremutató lépés, és én bízom abba, hogy vissza tudunk térni egy olyan működési rendszerbe, ahol egy folyamatos párbeszéd és egy szakmai együttműködés keretében ki tudjuk alakítani azokat a rendszereket, ami pont azt segíti, hogy ne egy egyszeri 2,5 év után meghozott döntés segítse a betegeket, hanem folyamatosan együttműködve, folyamatosan figyelve az új innovációkat és a magyar államigazgatásnak a lehetőségeit, minél jobb hozzáférést tudjunk biztosítani.
Szalóki Katalint, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatóját hallották. Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán kormány és a 4 éve megalakult országgyűlés is. Az új kormányfő nevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Április 12-én parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, amelyen a Tisza párt 2/3 többséget szerzett az országgyűlésben. Arról, hogy az új kormány megalakulásáig mi fog történni, Stránitz Péter alkotmányjogászt kérdeztük.
Az új országgyűlés alakuló ülésig minden változatlan. Tehát teljes jogkörrel a jelenlegi kormányunk, a miniszterelnök, a miniszterek, tehát minden változatlan, minden megkötés nélkül. Tehát ugyanolyan jogköreik vannak, mint a választásokat megelőző időszakban. Semmi sem változik az alakuló ülésig. A miniszterelnök megbízása és a kormány megbízása egymáshoz kötve van. Ugye a kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. A miniszterelnöknek, ha megszűnik a megbízatása, akkor ezzel együtt a kormánynak is megszűnik a megbízatása. A miniszterelnök megbízatása az új országgyűlés megalakulásával fog megszűnni. Ez az alakulülésnek egy lépése, hogy itt ellenőrzik a mandátumokat, például megválasztják a tisztségviselőket, és megalakul az új országgyűlés. Ez az a pillanat, ahol a jelenlegi miniszterelnöknek megszűnik a megbízatása, ezzel együtt a kormánynak is megszűnik a megbízatása, és innentől lesznek ők ügyvezetők. Tehát ügyvezető kormány, ügyvezető miniszterelnök, ügyvezető miniszterekkel. Korlátozva van az ő hatáskörük. Jogszabályt alkotni csak törvényi felhatalmazás alapján, tehát törvény előírása szerint lehet ilyenkor. Tehát nem lehet szabadon, saját döntés, saját jogkör alapján jogszabályt alkotni. Ez egy elég jelentős megszorítás ebben a részben. Tehát ilyenkor igazából a törvények végrehajtása alapján hozhatnak ők bármilyen jogszabályt. Ez a legjelentősebb korlátozás.
Az új kormányfőt az új országgyűlés választja meg.
A köztársaság elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére. Az országgyűlési képviselők több mint felének a szavazata esetén a miniszterelnök megválasztásra kerül, ő egyébként azonnal hivatalba is lép. Ezzel viszont még az új kormány nem jön létre, az kell, hogy a miniszterelnök javaslatára a köztársaság elnök kinevezze a minisztereket. Amikor a miniszterek kinevezésre kerülnek, akkor áll fel az új kormány, és ekkor szűnik meg ugye az előző ügyvezető kormánynak az ügyvezetői megbízatása. Tehát onnantól már az új kormány van, teljes jogkörrel nyerhet el.
Az új országgyűlés alakuló ülését május 9-ére hívta össze a köztársasági elnök. A korábbiaktól eltérően ekkor meg is választják az új miniszterelnököt, de az új kormány csak később fog megalakulni.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megkezdte a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket. A vendéglátóhelyeket, a fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat fogják kiemelten ellenőrizni, mondta az Inforádiónak az NKFH kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
A nyári kiemelt turisztikai időszakra tekintettel kezdtük meg már most az ellenőrzéseket fogyasztóvédelmi, élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból egyaránt, hogy a fogyasztókat mindenhol, minden körülmények között megvédjük. A vizsgálatok a nyár végéig egyébként folyamatosak, és kiterjednek a leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, fesztiválokra, különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra is, hiszen nagyon sok turista érkezik hazánkba ebben az időszakban, és az ő jogaikat, az ő védelmünket is biztosítanunk kell.
Ugye tavaly is végeztek hasonló ellenőrzéseket, és hangsúlyoznák azt, hogy ezekre az ellenőrzésekre azért irányul kiemelt figyelem, mert a tavalyi évben számos jogsértést tapasztaltak. Hány kereskedelmi egység ellenőrzését végezték el tavaly, milyen jogsértéseket állapítottak meg, és ugyanígy a strandbüfék, fesztiválok vagy fagyizók ellenőrzése hogyan zárult, miként zárult tavaly.
A tavalyi ellenőrzési tapasztalatok egyértelműen indokolják, hogy most is szükség van a fokozott fellépésre és a vizsgálatokra. 2025-ben összesen 734 kereskedelmi egységet ellenőriztek a kormányhivatali munkatársok, és körülbelül minden harmadik esetben felmerült valami kifogásolás, leginkább a mérlegek hitelességével, vásárlókönyvével, de leginkább az eladási ár vagy egységár feltüntetésével kapcsolatban is tapasztaltak problémákat. Élelmiszerbiztonság területén is rengeteg vizsgálatot végeztünk, összesen 356 termék és 1195 kg mennyiségben került a forgalomból kivonása, élelmiszerbiztonsági és higiéniai okokból. Itt az esetek nyomán egyébként 200-nál is több eljárás indult, és több mint 37 millió forint bírság kiszabására is sor került.
Most is ezek a vállalkozók lesznek majd az ellenőrzések fókuszában, és hogyha területileg nézzük, akkor lesz valamilyen térség, amelyet kiemelten fognak ellenőrizni?
Az ellenőrzések fókuszában idén is azonok a vállalkozások állnak, akiket és akiknek a termékeit, illetve szolgáltatásait széles körben igénybe veszik a fogyasztók, tehát vendéglátóhelyek, fesztiválok, kulturális rendezvényeket üzemeltető vállalkozások, illetve a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozások. Területileg országosak az ellenőrzések, azonban kifejezetten fókuszálunk a Balaton térségére élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból, hiszen ilyenkor megnövekedik a forgalom, és ez fokozott kockázatot jelent élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból egyaránt. Az ellenőrzések kiterjednek a fesztiválokra, a strandokra, a fagylaltozókra, kiüléséttermekre és más turisztikailag frekventált helyszínekre is, hiszen a fogyasztók rendkívül széles körben veszik ezeket igénybe a nyári időszakban.
Eitmann Norbertet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hatóságok tavaly világszerte mintegy 5 millió internetes címet vizsgáltak meg, melyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Mondta az Inforádiónak Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője. Szabó Gergő interjúja.
Azt már évek óta látjuk, hogy növekvő tendenciával állunk szemben, tehát egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten, nagyon sok ilyen ügyel találkozunk. Mi az internet hotline-nál is, illetve a világban működő más hotline-ok is ugyanezt tapasztalják. Azt el lehet mondani, hogy ez nem csak hazai tendencia, hanem külföldi tendencia is. És ugye, ami most megjelent, ez az InHope 2025-ös évről szóló jelentés, az InHope a világban működő hotline-okat fogja össze, tehát ez nagyjából 57 hotline-nak az összesített adata, és ez azt mutatja, hogy 2024-hez képest Már 2024-ben is nagyon-nagyon magas volt a megvizsgált tartalmaknak és a jelzéseknek a száma. Több mint 1 millió jelzést vizsgáltak meg 2024-ben a hotline-ok. 2025-ben viszont 450%-os volt a növekedés. Tavaly így a hotline-ok már közel 5 millió, tehát 4.781.000 URL címet vizsgáltak meg, amelyeken feltételezhetően gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélést ábrázoló anyag látható. Ugye ez egy nagyon-nagyon magas szám, de még így is azt kell mondanunk, sajnos, hogy ez alapvetően a jéghegy csúcsa. Tehát ezek azok a tartalmak, ez a közel 5 millió tartalom, ami eljut hotline-okhoz, ami eljut nyomozóhatóságokhoz jó esetben, tehát amik így a felszíre kerülnek, még több azoknak a tartalmaknak a száma, amik nem is kerülnek felszíre, vagy esetleg a dark webben elérhetőek.
Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ilyen esetek megtörténjenek?
Ha azt az esetet vesszük, amikor a gyermek elkezd eszközt használni, elkezd különböző applikációkra, platformokra regisztrálni, ezek olyan platformok nagyon sok esetben, ahol ő nyíltan bárkivel kapcsolatba tud lépni, illetve vele bárki más, akár idegenek is kapcsolatba tudnak lépni, elkezdenek beszélgetni, és a beszélgetés egy ponton olyan irányt vesz, hogy különböző szexuális tartalmakra kerül át a fókusz, akár szóban, akár képek formájában. Tehát nagyjából ez így szokott kialakulni, hogy itt a visszaélést jellemzően azért egy felnőtt szokta elkövetni, aki olyan platformokon van jelen, ahol a gyermekek is, és ahol álprofil mögé bújva könnyedén a gyermekek bizalmába tud férkőzni, és ilyen tartalmakat ki tud tőlük csalni. Tehát nagyjából ez az a helyzet, ahogyan például ki tud alakulni ez a szituáció, és megtörténik a visszaélés. És a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, a legfontosabb az a szülő és gyermek közötti bizalom, a megfelelő kommunikáció. Itt nem azon múlik feltétlenül, hogy a szülő mennyire szorosan fogja, vagy ellenőrzi a gyermeket a különböző platformokon, azt nagyon jól tudjuk, hogy a gyermekek találékonyak, kíváncsiak, különösen azért így a 10 pluszos korosztályban, illetve kamaszként, tehát könnyedén meg tudják akár kerülni is a különböző tilalmakat, de éppen ezért fontos az, hogy mondjuk a gyermeknek erre a korára, tehát mondjuk a 10 pluszos életkorára már kialakuljon az a fajta bizalom a szülő felé, hogyha azt tapasztalja az online térben, hogy valami nincs rendben, vagy valaki tőle olyat kért, ami számára kellemetlen, kényelmetlen, akkor azt megmerje osztani a szülővel, vagy egy körülötte lévő bizalmi személy.
Csalár Dorinát, az NMHH internet hotline osztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A joglabor egy friss, több mint 5 évig húzódó ügyet göngyölített fel a Karkosák ügyvédi iroda szakembereinek segítségével. Korábban egy német rendszámú autóba ütközött egy koszovói rendszámú autóbusz. A károsult a hazai rendszer segítségét kérve a Magyar Biztosítók Szövetségéhez fordult, az ügyből pedig per lett. Ez végül nem az előzetesen várt eredménnyel zárult a károsult számára, aki bár kezdetben pert nyert, végül egyáltalán nem jutott kártérítéshez. Az ügyről és annak tanulságairól Fóti Martinnal, a Karkosák ügyvédi iroda ügyvédjével beszélgettem. Mikor történt, hogyan ez a baleset, és alapvetően melyek az ügynek, ennek az ügynek az előzményei?
Egész pontosan ez a baleset úgy történt, az M1-es autópályán egy forgalmi okok miatt, torlódás miatt álló német rendszámú gépjárműbe ütközött bele figyelmetlenségből egy koszovói rendszámú autóbusz, tehát nem csak hogy külföldi, egészen pontosan koszovói, és ennek nagyon nagy jelentősége lesz itt az ügy szempontjából. Kicsit visszakanyarodnék itt a külföldiek által okozott károkra. Ugye Magyarországon a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény rendezi azt, hogy minden gépjárműnek kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és ugyanez a törvény rendelkezik arról is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha magyar gépjármű okoz kárt külföldön, vagy külföldi gépjármű okoz kárt Magyarországon. Nyilván alapvetően nehezebb lenne az igényérvényesítés ilyen helyzetekben, azonban különböző nemzetközi egyezmények, illetve Európai Uniós jogszabályok az ilyen helyzetek kezelésére hívták életre a nemzeti irodáknak a rendszerét. Ezek a nemzeti irodák, ezek minden országban a ott letelepedett biztosítóknak olyan szövetségei, amelyek nyilván a kockázatnak, a kockázat közösség közötti elosztása szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak az ilyen határon átnyúló káreseményeknél. A KGFB törvény ilyen nemzeti irodának Magyarországon a MABISZ, a Magyar Biztosítók Szövetségét jelöli ki, és a Magyar Biztosítók Szövetsége az, aki jogosult eljárni a külföldi gépjármű által Magyarországon okozott károk esetében. Egész pontosan úgy szól törvénynek ez a rendelkezése, hogyha Magyarország területén külföldi telephelyű gépjármű használatával okoztak kárt, a kártérítési igényt a nemzeti irodával szemben is lehet érvényesíteni. Ugye ez önmagában azt sugallja, hogy gyakorlatilag bármilyen külföldi telephelyű gépjármű által okozott kárt megtérít a MABISZ, és mi is meglepődtünk, amikor tudomásunkra jutott ez az eset itt a Karkosság ügyvédi irodánál, mert hogy ez nem minden esetben van így, hiszen lehetnek olyan speciális esetek, amikor a MABISZ nem köteles a helytállásra. A jelen esetben is ez történt, ugyanis itt, mint már említettem, az okozó az egy koszovói felségjelzésű autóbusz volt, turistabusz egész pontosan, és azt tudni kell, hogy Koszovó nem része a nemzeti irodák rendszerét életre hívó úgynevezett zöldkártya egyezménynek és rendszám egyezménynek. Ami azt jelenti, hogy mivel nem ratifikálta ezeket, és nem vesz részt ezekben a szervezetekben, ezekben az egyezményekben, így a koszovói felségjelzésű gépjárművekre nem terjed ki az a nemzetközi védelem, ami egyébként a nemzeti irodáknak a rendszerén át a károsultaknak védelmet nyújt.
Tehát ha történik velünk egy baleset, és adott esetben gépjármű vezetők vagyunk, akkor reflexszerűen, szinte egyértelműen forduljunk a biztosítók szövetségéhez? Különösen akkor, ha nyilván valamilyen biztosítással is rendelkezünk, vagy akkor is, ha nem?
Mi azt javasoljuk, elsősorban nyilván sokat segít, hogyha szakmai segítséget vesz igénybe az ember, akár egy ügyvédet, egy ügyvédi irodát bíz meg ezzel. Nyilvánvalóan nekünk is úgymond már reflexzerűen jönnek, hogy itt milyen szervezeteket kell megkeresni, milyen úton lehet elindulni, akár egy ilyen helyzetben, ahol külföldi gépjárművek is szerepelnek a káreseményben. Egyébként a MABISZ is rendelkezik erre vonatkozó tájékoztatókkal, hogy esetleg melyik, arra vonatkozóan is, hogy mely külföldi szervezetek látják el a nemzeti irodák szerepeit, de ami még fontosabb, úgynevezett levelező listával, amin azt találjuk, hogy mely külföldi biztosítóknak, melyik magyarországi biztosító a kárrendezési megbízottja, ugyanis ilyet is kell jelölniük, tehát ez szintén a zöldkártya egyezménynek és a nemzeti irodák rendszerének, illetve a vonatkozó Európai Uniós úgynevezett konszolidált gépjárműbiztosítási irányelvnek a hozománya, hogy minden biztosító, lényegében minden másik tagállamban megjelöl olyan kárrendezési megbízottat, aki előtt ez az eljárás a károsult lakóhelyén, a károsult anyanyelvén lefolyhat. Úgyhogy alapvetően a MABISZ ebben is segítséget nyújt, hogy ugye megtaláljuk azt a biztosítót, azt a kárrendezési megbízottat, azt a szervezetet, ahova a kárt be kell jelenteni. Nyilván ebben mi itt a Karkosság ügyvédirodánál is segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Azonban a jelen esetben tekintettel arra, hogy ugye koszovói volt az okozó, ez sem vezetett volna eredményre, mivel Koszovó nem része ezeknek az egyezményeknek, amelyek kijelölik ezeket a rendszereket.
Nos, talán mondhatjuk így, és összegezhetünk annyiban, hogy a károsult számára végül ugye nem a várt eredménnyel zárult a per az ügy, mert semmilyen kártérítéshez nem jutott. De mit lehetett volna másképpen csinálni, és egyáltalán melyek az ügynek a tanulságai?
Az első tanulságot az úgy fogalmaznám meg, mind a károsultak szakmabeliek irányába, hogy ugye attól, hogy látszólag a KGFB törvény teljesen egyértelműen fogalmaz abban, hogy a külföldi gépjármű által okozott károkat a nemzeti iroda, ugye a MABISZ megtéríti, ez emögött nemzetközi szerződések és egyezmények bonyolult rendszere áll, amik mégis korlátozhatják ezt a látszólag teljes körűnek tűnő szabályt. És egyébként ezt bárki eltévesztheti a konkrét ügyben. Egyébként az elsőfokú bíróság ezt nem észlelte, tehát az elsőfokú bíróság megítélte a kártérítést a károsult részére, és csak a másodfokú bíróság, illetve később a kúria mondta ki, hogy bizony ezek miatt, a nemzetközi egyezmények miatt a koszovói okozó által okozott kárt a MABISZ nem köteles megtéríteni. Azért is érdekes, mert nyilván itt maga a káreseménynek a tényállása az teljesen egyértelmű volt, és a felek között egyáltalán nem volt vita a felelősség kérdésében, a kár mértéke a szakértői véleménnyel lett igazolva, azonban ennek ellenére nem lett sikeres a Mavis elleni per, éppen azért, mert ezek a nemzetközi egyezmények úgymond Koszovót kivonják ebből a kockázat közösségből. A másik tanulság, amit mindenképpen mondanék és tanácsolnék az ügyfeleknek, hogy vegyenek igénybe szakértő segítséget, ügyvédet, ügyvédi irodát, és több fórumon párhuzamosan, akár párhuzamosan is indítsák meg ezeket a kárrendezési eljárásokat. Jelen esetben ugye itt a Mabison kívül még nyilván a koszovói biztosító előtt is meg lehetett volna indítani közvetlenül, sőt, a koszovói biztosítót egyébként Magyarországon, Magyar Bíróság előtt is be lehet perelni, ennek álláspontunk szerint akadálya nincs, illetve a károsultnak a kaszkó biztosítója, tehát jelen esetben a német kaszkó biztosítót is meg lehetett volna keresni, hogy ugyan térítse meg a kárnak csak egy részét, amivel nyilván már a károsult jobban jár, mint hogy ha semmit nem kap.
De mindenek előtt figyeljünk, ha lehet, előzzük meg a baleseteket. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor bár nyilván ilyenkor nagyon nagy stressz helyzetben vagyunk, de próbáljuk meg logikusan átgondolni a lehetőségeinket, mikor balesetet szenvedünk ezek után?
Én azt javaslom, hogy mindenképpen dokumentáljunk. Ugye Magyarországon széles körben ismert és bevett ez az úgynevezett kék-sárga baleseti bejelentő lap. Ennek most már van online verziója is. Ezt mindenképpen érdemes kitölteni, és mert erre rákerülnek mind a károsultnak, mind a károkozónak, vagy mondjuk úgy a balesetben részes feleknek, mert a baleset pillanatában még nem feltétlenül tudni, hogy ki volt az okozója egy adott ütközésnek. Tehát erre rákerülnek az összes részes félnek az adatai, a vezetőnek, a tulajdonosnak, a gépjárműnek, a kötelező biztosítónak, illetve a biztosítási kötvény számának. Tehát a biztosításnak az adatai, tehát a kötelező biztosító személye és a biztosítási kötvény száma is rákerül ezekre a dokumentumokra. Tehát ez a legfontosabb, hogy legyen egy ilyen írásos dokumentumunk. Nyilván, ha olyan a baleset, hogy rendőri intézkedést kell igénybe venni, akkor nyilván a rendőrség is rögzíti ezeket az adatokat. Ott utána nyilván ennek ismeretében, illetve szakértő bevonásával lehet gondolkodni azon, hogy akkor milyen fórumon érdemes megindítani az eljárást, melyik irányba érdemes elindulni, akár egy, akár több. Viszont figyelembe kell venni azt, ami a jelen esetben is történt, hogyha az egyik úton indul el az ember, és az az eljárás esetleg elhúzódik, akár évekig, akkor előfordulhat, hogy a többi fórumon kifut az igényérvényesítési időből, és ez a kártérítési igény egyszerűen elévül.
Fóti Martint, a Karkosság ügyvédi iroda ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Roszkonyi Ádám vagyok.